A 105. Zsoltárból olvasom a három első igét. Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét, dicsekedjetek az ő szent nevével, örvendezzen azoknak szívük, akik keresik az Urat. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nem tudom, hogy kinek van meg ez a Balatonfüred története című könyv. Érdemes a 645. oldalán néhány lapot elolvasni a hetednapi adventista történetről. Én még ismerhettem néhány testvérnőt, a Csík Juliska nénit, a Csík Ilonka nénit, a Csekő nénit, ő anyukája volt a Tósoki Zsuzsika nénnek. És elég alaposan le van írva az Ács Anna történész, és a Csizmaria Róbert testvérrel közösen nálam is voltak, és adatokat próbáltunk összegyűjteni. Hát én is abban a korba kerültem, hogy mikor egy történetről, vagy valamilyen családi eseményről beszélünk, akkor évtizedeket kell sokszor már visszaszámolni. És a Balatonfüredi gyülekezet 101 éves, tavaly nem tudtunk ünnepélyt a vírus időszak alatt, ezt jó lenne befoltolni majd, hogy esetleg aki szeretne valamivel készülni, és akkor megpróbáljuk azt a napot. Mondjuk a Juliska néni június közepén jött, úgy emlékszem. Lehet meghatározhatunk egy napot, amikor egy kicsit erre szenteljük az időt.
És amikor
megint csak visszatérlek, hogy számolgatjuk az éveket, hogy nem tudom, hogy emlékeztek, hogy mióta vagyunk itt ebben a gyűlibe. Bent van a füredi kalauzban az egyed, a Szele Gabika apukája vette észre. És a Gabika egy pár szót foglalja.
Ez egy információs kis füzet, valamint Füredi kalauz, és apukám hívta fel a figyelmemet a héten, hogy szombaton van az évfordulója ennek az imaház felszentelésének a 40. évfordulója. És mai napon, tehát pont szombatra esik ez.
És pont apukát, ez nagyon
hát ő végül szokt alapozni. A kis fizetet, és Feri mesélte, hogy a Petrosz László, Laci László lelkész volt itt, és azt az üzenetet adta számunkra akkor, hogy Isten küldetését töltse be ez a ház. És én is ezt szeretném kívánni, és mindenkinek ez lehet a legfőbb kívánsága most ez ebből az alkalomból. Ez egy nem kövek között, nem házakban lakozik Isten, de én hiszem, hogy Isten szent lelke, az a lelke itt van közöttünk, ha összegyűlünk, és itt munkálkozik, és ezt tartsuk meg, bár pici kis gyülekezet vagyunk a világ széles egyházban, de azt mondom, hogy jelentőség teljes és ünnepélyes profétai idők van. Ennek a pici közösségnek is nagy küldetése van. És ezt kívánom, és ezért imádkozzunk, hogy Isten igazságát töltse be ez a ház.
Igen.
Mindig és mindenkor.
Amen. Most hallgassunk meg egy éneket a fiataloktól. A Csizmaria Gábor testvér sokat tett annak érdekében, hogy ezt a házat találta, és ő még részleteket is többet tud, majd utána, akkor az ének után meghallgatjuk. Akkor édesapád volt az unió elnök, Ulá Karcsi bácsi a pénztáros. Nagy élmény volt onnan, ahol nem is volt folyóvíz, más igen. lehetőségek, hogy ilyen váltás lehetett.
Szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. Picit vissza, csak nagyon röviden látom, eljárt az idő. Csak visszatekintünk, ezt a pár évtizedben visszamegyünk. Gondolom, Acél György neve nem mond semmit nektek, fiataloknak. Kinek mond valami? Köszönöm. És a 3T tiltott, támogatott, tűrt. Hát mi voltunk a tűrtbe. És vissza kell mennem az időbe 1981-ben. Meglepetésemre egy levelet kaptam a megyei tanácsházáról, mégpedig az egyházügyi hivatalnak az elnöke írt egy pár rövid bemutatkozó sort önmagáról, és azt írta, most vette át a hivatalát, és szeretné megismerni a gyülekezet vezetőjét. És mikor érek rá, írjam meg. Azért lepődtem meg, mert 1967-től 68-ig dolgoztam a megyei tanácson. Láttam a püspökeket ülni az előszobában, beváratásra várni, mikor ér rá az elnök, elvtárs. Megírtam, hogy dolgozom a hajógyárban 4 órakor, szabad vagyok, melyik napon. Lejött a titkárával. Jó idő volt, 81 talán szeptemberre lehetett, és gépkocsivető kint maradt, titkáról bejöttek. Ebben a teremben van egy tanú, rajtam kívül. Az a szekrény, a sarokban, az a könyvszekrény. Az volt a régi gyülekezetnek a belépőjében, hogy belépünk balkész felül. Ott ültem a könyvszekrény előtt, ott ült a elnök, elvtárs, a titkára. Általános kérdéseket tettek fel, mivel jártam a megyei tanácson, tudtam, hogy azt ő úgy is tudja, kérdezte, hányan gyűlünk össze, mikor gyűlünk össze, ki a lelkészünk. Mondom, majd megmondja úgyis a végén, és valóban, amikor már majdnem vége lett a megbeszélésnek, felállt, azt mondta, azért jött, hogy most már személyesen ismerjük egymást. Bármilyen probléma van, nyugodtan menjek be a hivatalba, most már ismerjük egymást, nem idegenek vagyunk. Nagyon szépen köszönöm. Akkor már mondhatom most a problémát? Azt mondja, igen. Hát itt van ez a régi épület, mennyezetét elértem, ha felnyújtottam a kezemet, méter magasig vizes volt, nem volt folyóhely is, folyóvíz. Hát ugye a WC az falusi WC volt, kivittem őket, kinyitottam az ajtót, mondom, itt gyűlünk össze, jönnek nyugat-német testvéreink, osztrákok, svájciak, szégyeljük nagyon magunkat. Rám néz. Azt mondja, önöknek van lehetőségük vásárolni, gyűlökezet. Igen, engedélyt szeretnék kérni. Alá van írva. Most mondom, alá van írva. Egy év se telt el, talán 82. október. Fejes testvérnőnek sokat köszönhetünk, pont szembe lakott. És mondta, hogy a hercegék házra eladó. Ide jöttem. Megkerestem Ildikó, ugye most is itt lakik szomszédban, a nővére Judit. És mondtam, hogy szeretnénk megbeszélni, hogy mennyire adnák el. Itt leültünk a szobájukba, bocsánat. Leültünk, és azt mondták, 1 millió forint. Hát ez 82, de akkor is én nagyon jutalmasnak találtam, ez egy magas, nagyon szépen megrakott, kitűnő szakmunka. Én úgy gondoltam, nem is alkudok, hát 400 000 forint volt összegyűjtve a gyülekezetnek a számláján akkor. A Judit rám nézett, azt mondja, én ismerem az adventistákat, a legidősebb testvér, sajnos nem régen halt meg, Balatonfürednek a újságjába bent van az önéletrajzál is tettem. Judit?
Edit.
Edit? Ja. Bocsánat. Én emlékek akkor rosszul a nevére, akkor Edit. Köszönöm szépen. Rám nézett, azt mondja az Edit, én ismerem az adventistákat. 100 000 forintot az örökségemből elengedek. Tudjátok, ma egy családi ház, a 100 000 000 forint. És oda megyünk, azt mondják, 10 millió el van engedve. Nagyon megdöbbentem. Mondom, nagyon-nagyon szépen megköszönjük. És megszólalt a húga, azt mondja, annyi kérésünk lenne, csak, hogy itt van ez a garázs, nekünk van kocsink, nincs garázsunk, eladjuk ezt, nincs garázs. Használhassuk egy 20-30 évig. Hát mondom, ez a garázs romos volt, a teteje be volt roskadva. Azt mondják, ők rendbe teszik. Jó, mondom, megbeszélem a testvérekkel. Zarka testvér volt az elnök, pont a Péternek az apukája. Lejöttek, Olá testvér volt a pénztáros. Lejöttek, bejöttünk ide a Füre, megnéztük az épületet. Mondták, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, de nincs pénz. Évvége van. Mondom, testvérek, van a gyülekezetnek 400.000 forintja. Le tudjuk foglalózni. Hát talán, hogyha beleegyeznek az eladók, hogy talán januárba, februárba kifizetjük a többi dolgot, akkor talán összehozzuk. Megkérdeztem a testvéreket, nőket, akik eladták, és azt mondták, hogy jó, rendben van, most akkor a 400.000 forintot átvesszük, és majd januárban akkor rendezzük a többit. És akkor nekiállhatunk? Természetes. Azt mondtam a testvéreknek, hogy az adventista füredi gyülekezet vállalja teljes átalakítást. Azt nem kell központilag intézni, a Balatonfüred gyülekezet összefog férfi tagjai, és megcsináljuk a felújítást. Meg is történt a dolog, szerződés aláírásához nem hívtak meg. Hát nem gond, alá lett írva a szerződés, belekaptunk novemberbe, és november, december, január. Úgy képzeljétek el, hogy nem volt szinte fagy sem. A mesterembereket, akiket hívtunk, kömöves, festő, villanyszerelő, vízvetékszerelő, nagyon szívesen jöttek, tényleg nagyon jó munkát végeztek. És február 5-én 82, 83, ugye 82 októberben lett megvéve, 82 november, december, január voltak a munkálok, a testvérek nagyon összefogtak. Kiszedtük a válaszfalakat előtte, mielőtt megvolt a szerződés, bementem a polgármesteri hivatalt, akkor úgy hívták, hogy tanácsháza. Építési osztálynak a vezetője Ódor Otto, egy nagyon barátságtalan ember volt. Beléptem, mondtam, hogy megvásároltunk egy ingatlan, szeretnénk gyülekezetté alakítani. Fölállt, kezet fogott, igen, csinálják nyugodtan, leszóltak a megyétől. Készítsen egy rajzot róla, az átalakításról, nyújtsa be, majd ha kész van, elfogadjuk. Nagyon olyan pozitív hozzáállás volt egyébként, még azt szeretném kihangsúlyozni, hogy Veszprémben egy gázszerelő állami vállalat volt, és mivel ugye itt nem lehetett megoldani a fűtést elektromosságról, én szerettem volna, nem bírt el a vezeték, és gázpalackról konvektorok voltak fönn, biztos emlékeztek rá. Bementem Veszprémbe az állami vállalathoz, az igazgatójához, és mondtam neki, ez volt november eleje, mi szeretnénk egy teljes fűtést gázról. Rám néz, azt mondja, hát mikor? Hát mondom, most csináljuk, most szeretnénk azonnal. Adventista egyház. Igen, jöjjön velem. Meglepődtem. Bevitt a tervező osztályra, azt mondja az osztályvezetőnek, soron kívül, légy szíves. Légy szíves, soron kívül csináld meg a fűtést. Nagyon meglepődtem. És soron kívül megcsinálták a központi fűtést. decemberben. Január 5-én, vagyis február 5-én gyűltünk össze először itt, és akkor utána 12 és 19-én lett a felszentelés, és így ez a rövid történet. Ez a rövid történet.
Köszönöm.
Igen. Bocsánat, Szigeti testvér volt akkor az elnök a Dunántúlon, ő volt a február 19-én.
Most egy éneket hallgassunk meg, és akkor a gyerekeket várjuk előre. Akkor a gyerekek, hogyha előre tudtok jönni. Gyertek ti is, hogyha szeretnétek. Hát nagyszerű, hogy ilyen komoly létszámmal vagytok. Kérdeznék egyet, hogy van-e kedvenc házi állatok?
Nekem a cica.
A cica. Nagyon jó. Kinek még?
Nekem a kisegér.
Kisegér. Az él? Élő kisegér? Fantasztikus.
Panda.
Panda? Olyan is van otthon?
Nincs.
Nincsen, csak az a kedvenc állatod. Igen?
Neked?
Nyuszi. Nyuszi, bocsánat. Elnézést kérek, hogy nem értettem, de köszönöm, hogy van fordító, aki tudja tolmácsolni. A nyuszi. Hát, és abban mi a nagy tapsi füle? Az, ami a nagy rosszé?
Igen.
Az gyönyörű. Igen?
Gyönyörű.
Ami, ez már egy bátor film, nem?
Oj, be is fogja a szemét. Azt mondja a tigrisre.
Nekem a kutya.
A kutya. Hát, a nagyon aranyosak tudnak, mert rengeteg fajta van belőle. Tudjátok-e, hogy hogy kell szeretni egy házi állatot? Na, egy pandával nehéz a dolgod, mert az nem itt van, igaz?
Nincs, de sok bambuszt kell adni neki.
Az biztos.
Egy nap akár fél kiló bambuszt.
Sőt, van, hát az csak egy kilós panda, akkor fél kiló. De hogyha egy kicsivel nagyobb súlya van,
akkor
annak a többszörösét. A legalább, igen, tessék. Egeret kell adni? Igen? A nyuszinak?
A cicának.
Na de mit szól ehhez az, aki egeret tart otthon? Na, mit akarnak a macskámok? Jaj, nekem. Itt konfliktusok lesznek, az látom. Mit akartál mondani? Hogy kell etetni? Hogy kell szeretni? Mert eddig mindegyik azt mondta, hogy kell etetni. Pedig az volt a kérdés, hogy kell szeretni.
Gondoskodni, vele játszani.
Igen. Ezek mind remek dolog. Itt az, hogy enni adni, gondoskodni, játszani vele, időt tölteni. Igaz?
Igen.
Az nagyon fontos.
De a gondolják szoktak csökenyösek is lenni.
Azok is szoktak. Hát ilyenek. Mi nem szoktunk, emberek?
Nem, de.
Ugye? Ha csak magadra gondolsz, szoktál csökönyös lenni?
Sok olyan képet a pandákról, hogy így egyedül így hát a kordiban.
Igen.
Agyabék, én nem akarok hozzátszolni.
Ezt mondja a testtartása. Igaz? Igaz? Milyen érdekes ez? Na szóval, valóban így van, hogy ha van egy házi állat, akkor nekünk is egy kis cicánk volt egy darabig, addig amíg a fiunkkal hazaköltöztünk, akkor kellett egy kis cica, aztán hát azóta eltelt egy pár év, és a kis cica meg elment, de akkor is nagyon aranyos volt, és időt kellett vele tölteni. Tegnap itt valaki mondta, hogy van olyan kávézó, ahol a cicát lehet simogatni. Képzeld el. Külön hely, ahol lehet enni, inni, és közben meg a cicát simogatni. Hát az nagyon klassz hely lehet, igaz? Na, ebben ez a lényeg, hogy a kedvenc házi állatot is úgy lehet szeretni, ha gondoskodok róla, időt töltök vele, figyelek rá.
És játszunk vele.
Hát ez gyerekeknek a leglényegesebb dolog a játék. Egyébként azzal tanultok a lehető legtöbbet. És ugyanezt lehet tenni, hogyha valakit is szeretünk. Családtagot, barátot, testvért, unokatestvért, Jézussal kapcsolatban, akivel még nem találkoztunk. Hogy lehet szeretni Jézust?
Imádkozunk
hozzá, de ugyanakkor az időt is töltjük vele, igaz? Beszélünk hozzá, igaz? Az azért, mert hogy arról onnan hallom meg, hogy ő mit tanított, mit mond nekem. A panda az nem nagyon szólal meg, igaz? De Jézus megszólal a Biblián keresztül, és figyelhetek rá, hogy mit mond nekem. Tehát szombatonként azért vagyunk itt, mert Jézust, ha szeretjük, na már pedig szeretjük, időt töltünk vele, figyelünk rá. Na, Eli nem kell neki adni, igaz? Nem kell neki adni. Na, de ettől még rá kell figyelni. Engedelmeskedni kell neki?
Igen.
Na, de a kis cicának kell engedelmeskedni?
Nem.
Hogy nem? Hát, hogy
nem? Lehet tanítani, de nem
most. És hogyha neki tőled enni kér, akkor engedelmeskedsz neki?
Igen.
Na, akkor mégiscsak kell neki engedelmeskedni?
Igen.
Hát a kiskutyának? Annak is kell, igaz? Ez az érdekes, hogy a szeretetet azt nem csak mondani kell, azt tenni is kell. Ez a fura benne. Pedig hát szeretetről beszélünk, nem? És hol enni adunk, hol időt fordítunk rá, hol figyelünk rá, hol megsimogatjuk, igaz? Mindegyikre szükség van. És ez az érdekes benne, hogyha Jézust is szeretjük, akkor ugyanúgy ezeket a dolgokat meg kell vele is tenni. Figyelni rá, időt tölteni. Szombatonként egyébként azért vagyunk amit a gyülekezetben, mert időt fordítunk rá. Mert ő azt mondta, hogy most ezen a napon legyünk együtt. Hát akkor egy kis időt töltünk vele, ráfigyelünk, és nem valami egyébre figyelünk oda. Közben rajzolhatunk meg ezt, azt, azt csinálhatunk, de a fülünk azért csak ott van, hogy mit is tanít nekünk Jézus. Na hát örülök, hogyha erről egy kicsit beszélgethettünk, és milyen furcsa, hogy így a kedvenc háziállatokkal összehasonlítottuk, hogy Jézust is hogy lehet szeretni. Mert a szeretet az ember felé, a növényvilág felé, az állatvilág felé, és Isten felé is ugyanúgy cselekedeteket kép ugyanakkor. Szívbeli odafordulást kép Isten tőlük. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket, és erről még egyébként beszélhetek elég közben otthon a nyújékkal, a kujékkal. Jó lesz? Hogy is lehet szeretni egy bandát, amelyik nincs itt velem. Iva. Na, hát köszönöm szépen.
Nekem van bandabában.
Igen? Az nagyon klassz. Én azt javaslom, mivel ilyen ünnepélyes ez a mai szombat, pont 40 éve, hogy azért álljunk föl és egy hála imát mondjunk, hogy az Úr így vezette ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet. Úrunk, megköszönjük ezen az ünnepélyes napon, hogy visszaemlékezhettünk arra, hogy Te hogy vezetted ennek a közösségnek, gyülekezetnek, családoknak az életét, és megajándékoztál bennünket nehéz időkben egy olyan épülettel, gyülekezeti helységgel, amely örömünkre lehet azóta is. Hálásak vagyunk a testvéri összmunkáért, a törődésért, a jó indulatért, a szeretetért, amelyet ezen keresztül is megtapasztalhattunk. És köszönjük az elmúlt időknek az emlékeit, és annak a felidézését is, és hogy az elmúlt időszakban, évtizedekkel ezelőtt is, hogy segítetted ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet. Köszönjük, Atyánk, hogy azóta is velünk vagy, és ebben a reménységben vagyunk, hogy ezután is egészen a Te eljöveteledig, amely nem sokára megtörténik, velünk maradsz, irányítod az életünket. Kérünk, hogy a Te áldásod nyugodjon meg a lelkész testvéreken itt a gyülekezetben, a gyülekezet bizottságán, vezetésén, tagjain, családjain, gyermekein, barátainkon, szeretteinken is nyugodjon meg a Te jelenlétednek öröme, és addurunk, hogy továbbra is rád tudjunk figyelni, mint ahogy most ezen az Isten tiszteleten is, énekben, gondolatokban, az íge tanulmányozásában is mindezt meg tudjuk tenni. Köszönjük, Atyánk, hogy a Te jelenlétednek örülhetünk. Fiad nevében. Amen. Köszönöm szépen. Hát igazából most kellene amment mondani, és de azért egy pár gondolatot hadd említsek meg, vagy egy néhány percben úgyis kihasználva, hogy délután úgy tudom nincsen Isten tisztelet, így akkor most a délutáni alkalmat megkezdjük. És akkor egy néhány gondolatban azért is, mert az egyik ének is arról szólt, hogy az Úr még a tenger fölött is Úr, és nézzük meg a Márk evangéliuma 4. fejezetének a 35. versétől a fejezet végéig. Ezt a nagyon jól ismert tenger lecsendesítése történetet, de ezt annak a kapcsán gondoljuk át, hogy múltkor, amikor itt voltam, akkor a sáfárságnak a bibliai gondolatát igyekeztünk kiemelni. Aki itt volt, aki emlékszik, emlékszik, és most meg ezt folytatnánk, hogy igazából a érzéseinknek, a félelmeinknek is a sáfárai vagyunk. Hogy ezen a történeten keresztül végig gondoljuk, hogy Isten megteremtett bennünket értelmi és érzelmi lényeknek, és igazából mindazt, amit ő megteremtett és átadott nekünk, hogy mi értelmi és érzelmi lények is vagyunk, még az érzéseinknek is mi vagyunk a sáfára. A világ azt akarja megtanítani nekünk, hogy főleg ez a 21. század, amióta a felvilágosodás óta az embert tettük a középpontba, mint emberiség, és amióta az értelmet helyeztük, a szépséget helyeztük a központba ezzel együtt, azóta valahol egyre inkább erősödik, hogy az indulatainknak, az érzéseinknek, sok esetben a félelmeinknek engedni kell. És az érzéseink vezessenek bennünket. A mai kereskedő világ az még ezt még inkább meglovagolja, és azt mondja ez a mai kultúra nekünk, hogy menj az érzéseid után. Ne sokat gondolkozz, inkább az érzéseidet próbáld megélni, követni. Világos, hogy az érzéseink rendkívül fontosak, ezt is Isten teremtette, hogy ilyenek legyünk. De az értelmünket is tőle kaptuk. És az értelmünkért is felelősek vagyunk, meg az érzelmeinkért is felelősek vagyunk. És hát ebben a történetben, amit a Márk evangélium a 4. fejezet 35. versétől olvashatunk, ebben nagyszerűen láthatunk erre egy érdekes példát. Hadd olvassam el először az egész szakaszt, és így felidézzük a történetet magát. Azután mondanékik, mármint Jézus, azon a napon, amint estelőn, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt úgy, amint a hajóban vala, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támad, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala, és fölkelték őt, és mondának néki, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgál a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némuljál. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondanékik, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélem lének nagy félelemmel. És ezt mondják vala egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. Hát ez ebben a leírásban, ebben a történetben hatalmas hullámzások vannak. Nem csak a víz hullámzik, hanem az érzelmek is hullámoznak. Gondolj bele, kezdődik a történet azzal, hogy az előző napon, nappal minden olyan csodálatos volt, olyan nyugodt, olyan biztos kézben érezte mindenki magát, mert Jézus ott van, gyógyít, tanít, minden kérdésre választ kapunk. Nem tudunk olyat kérdezni, hogy ne kapnánk konkrét választ. Elgondolkoztató, helyre tevő választ. Ha valaki beteg, akkor meggyógyítja. Még ilyet? Minden aggodalom hirtelen elmúlik. Nagy öröm lesz. mindenki megnyugszik, aztán leszáll az este, elküld Jézus mindenkit haza, tanítványoknak azt mondja, hogy szálljunk be a csónakba. Azok minden gond nélkül beszállnak, nem látnak semmi problémát ebben, vagy veszélyt, nagy az öröm, és ahogy haladnak az éjszakai tengeren, Jézus alszik a csónak hátsó részében, minden olyan békés. Aztán kezd, gondolom, a felhőzet szaporodni, a csillagoség elbújik, és a szél föltámad, a hullámok egy pár óra alatt szépen fölkorbácsolódnak, tán nem is kell egy-két óra rá hozzá. Akkor a nagy nyugalom után jön a félelem. Félelem a haláltól, attól, hogy elsüllyedünk, és beleveszünk a vízbe. És amikor ez még komolyabbra fordul, akkor van egy kis feszültség, mert nem csak, hogy az életükért küzdenek a tanítványok, pedig azok edzett halászemberek, hanem az okozza a feszültséget, hogy Jézus meg ott alszik a csónakban. Ez nem is egy ilyen jacht, igaz? Nem egy ilyen nagy hajó, ahol olyan észrevétlenül meg tud húzódni valaki, hanem igazából ez csak egy csónak. Ez csak egy halászcsónak. De nagy a feszültség, hogy mit kapkodunk, félünk, és Jézus megalszik. Teljes nyugalomban van. De miért? Ez is okoz egy fajta feszültséget. Aztán odáig megy már, hogy már mindenki vizes is, mert a hullámok átcsapnak, lapátolják bármivel a vizet, ami csak a kezükbe kerülhet, vagy ha nincs, hát akkor tud az ember formálni valami segédeszközt a kezéből, és próbálják lapátolni, vagy kiűzni a hajóból a vizet. De Jézus is szerintem vizes lesz, és mégis még alszik. Aztán az egyik tanítvány nem bírja, és kibudjon belőle, oda megy Jézushoz, felkelti, hogy nem törődsz azzal, hogy mi elveszünk. Te nem veszel el, de mi elveszünk. Te nem veszel el, mert te Isten fia vagy, te vagy a messiás, te gyógyítani tudsz, te az embereket tanítani tudod, te minden fölött uralkodsz, betegség fölött, minden fölött uralkodsz, de akkor is te nem törődsz velünk. A félelem nagy, és nem tudom, most köztünk szólva, hogy attól féle jobban, hogy a hullámok milyen nagyok és félelmetesek, vagy attól féle, hogy Jézus megnyugodtan alszik, és nem törődik ezzel a hatalmas viharral. És attól féle, hogy az a Jézus, akit most látok nyugodtan feküdni a csónak végében, és alszik, pedig az ő ruhája is vizes lesz, mégsem ébred föl, nem tesz semmit, csak mi nekünk kell lapátolni, mert mi félünk, mi aggódunk, de Jézus nem aggódik. Fekszik nyugodtan. Tám még alszik is. Fölébreszti az egyik tanítvány, és megvádolja Jézus, hogy te, aki eddig csak jó voltál hozzánk, most hogy nem törődsz velünk? És mi biztos, hogy elveszünk, de te valahogy meg fogod úszni, mert te vagy az, aki vagy. De Jézus, amikor felébresztik, nem mérgelődik, nem bosszankodik, nem mondja el, hogy mit képzeltek ti magatokról. Minek gondoltok? Kinek gondoltok engem, hogy én nem törődök veletek? Hát tegnap, meg az eddigi időben, igaz, hogy az evangéliumi történetek elején vagyunk, de az elmúlt időszakban mit tapasztaltatok velem kapcsolatban? Törődtem veletek? Hát igen. Most meg hirtelen már nem. Nem aggódik, vagy nem mérgelődik Jézus, és nem dorgálja meg a tanítványokat, hanem csak egyszerűen föláll, és azt mondja a tengernek, hogy hallgass, némulj el. Nem is tudom elképzelni, hogy most Jézus üvöltött-e, vagy csak szólt olyan normális hangon, hogy hallgass, némulj el. Nekem az a magatartás, az a fizikai kép, hogy Jézus alszik nyugodtan, pedig őt is csapkodja a víz. Dobálja a csónak, nem? Hiszen hatalmas mozgást tapasztalnak a csónakban. Ez egy kicsi csónak. Abban a viharban. De nekem ez a nyugalom azt mondja Jézustól, hogy amikor feláll, akkor nem üvölt, mert neki nem kell túl üvölteni a vihar zaja, nem? A szél korbácsolta hangokat, nem kell neki túl üvölteni. Az a nyugalom, ahogy eddig is feküdt, ez a nyugalom van benne a hangjában is. Hallgass, némulj el. Nem is jegyzi meg a feljegyzés, hogy Jézus nagy hangon, mennydörgés hangján, mint egy angyal megszólalt volna, hogy hallgass, némulj el. És ettől az oroszlán üvöltéstől a szél megijedt volna. Az oroszlán az azért szokott üvölteni, hogyha valaki találkozik vele és szembenéz, akkor milyen az oroszlánnak a hangja? És miért olyan? Hát, hogy megijedjél tőle, de Jézusnak nem kell túl üvölteni a vihart. Talán halkan. És ha már halkan mondja, akkor a mellette lévő tanítvány, aki felébresztette, az talán hallja. Meg valamit látnak a többiek is, mert nekem úgy jelenik meg ez a jelenet, persze nem voltam ott én sem, mint te sem, hogy itt, amikor az egyik tanítvány fölébreszti Jézust, akkor a többiek is, mintha kevesebb intenzitással lapátolnának, mert most akkor mi lesz, ha Jézus ebből az alvásából fölébred? Talán, mintha leálltak volna a lapátolással, és figyel mindenki Jézusra is. Vagy hallják a hangját, hogy azt mondja, hogy hallgass, némuljál. Vagy a szél elviszi Jézus hangját, de látják, hogy Jézus parancsol. És mi történik akkor, amikor Jézus halkan azt mondja, hogy hallgass, némuljál. Nem az történik, hogy elkezd csökkenni a szél ereje. Minthogyha csökkenőben lenne már a szél. Nem. Egész biztos, hogyha Jézus azt mondja, hogy hallgass, némulj el, akkor a szél abban a pillanatban, mintha becsukták volna az ajtót, eláll a szél, a hullámok eltűnnek abban a pillanatban, és kisimul az előző pillanatban még háborgó víz, tenger. Nem két óra alatt leül a vihar, hanem abban a pillanatban. És ezt érezni ebben a feljegyzésben, noha nem írja le olyan jókai módon ez a feljegyzés, hogy másfél oldalon keresztül, hogy ült el a vihar, de ezt ránk bízza, ahogy mi értjük. Azt írja, hogy 39. vers végén, és elállt a szél. És lőn nagy csendesség.
íme a másik hatalmas érzelmi hullám. Nem? Hát ilyet ők még, mármint a halászok, hogy a tenger, a Galilei tenger, ami egy jó mély tó, de az, hogy elüljön ennyire a vihar egy szempillantás alatt, ilyet ők még nem is hallottak, persze nem is láttak, nem tapasztaltak, és ott van a másik hatalmas érzelmi hullám. Nem? Ez elgondolkoztató, hogy Jézus megkérdezi a 40. versben, hogy miután elült a szél, és már semmi hang nincs. A víz nem ad hangot, a csónak még az himbálózik, de nem attól, hogy a víz dobálná, hanem mert még az előbb a hullámok dobálták, és a csónaknak le kell csillapodnia. Én legalábbis így látom, hogy abban a pillanatban nem nyugszik meg a csónak. Nem biztos, hogy jól látom, vagy jól értem. Nem voltam ott, nem tudom, de én így tudom elgondolni, hogy Jézus nem a csónaknak mondta, hogy csillapodj le. A szélnek és a víznek mondta, az engedelmeskedett. A csónak az tette a dolgát. És csak egyszerűen megkérdezi a 40. versben, hogy miért vagytok ilyen félénkek? A félelem az egy érzelmi valami, nem? De lehet értelmi is, mert itt ugye van egy hatalmas értelmi vihar is a háttérben, nem? Mert Jézus az előző időben mindig segít, mindig ott van. Igaz, hogy a tanítványok tépelődnek, hogy most Jézus a messiás. És amikor Jézus meggyógyít egy vakon születettet például, hát akkor mindenki megnyugszik, tényleg, ő a messiás. Na de akkor jön a következő helyzet, hogy most, uram, mindenki éhes, most kéne valamit csinálni. Hát adjatok nekik ti enni. Nem biztos, hogy időben ez előtte volt, nem feltétlen fontos, de amit akarok érzékeltetni, az az, hogy az emberek értelmében is egy viharos állapot van. Hol ez, hol az éri őket? Úgy, ahogy a te életedben is, nem? Tegnapi nap is például, hogy csak egyet említsek, de ez úgy nagyon előttem van. Olyan gyönyörűen indul a nap, aztán valami történik, és az ember meg egész más hangulatba esik is. Hát, ennek van értelmi része, meg van érzelmi oldala, nem? Az természetes, vagy bűntermészetes, hát az így szokott itt történni a földi életünkben. De amit Jézus itt a 40. versben elmond, az, hogy ez a félelem, fiúk, ez nem a hitetek miatt van? Hát nem tudtok engem hova tenni. Nappal, amikor minden olyan nyugodt és szépen zajlanak az események, hallgatjátok a tanításomat, meggyógyítom a betegeket, csodák történnek, és a többi, és a többi, és akkor látjátok a tömeget, akik áhítatos szemmel figyelnek Jézusra, és jól érzitek magatokat. Aztán most meg a viharnál még engem is megtámadtok, hogy én nem törődöm veletek. Vagy féltitek az életeteket? Az én életemért nem aggódtok, de a magatokért igen. Ez mutatja, hogy nincs bizalom. Nincs bizalom. Elméletileg hisztek bennem, de azért érzelmileg megtámadtok, hogy te nem törődsz velünk, mester. Hát ide veszünk el, tegyél már valamit, mi is lapátoljuk a vizet, te meg itt fekszel nyugodtan. Ez bizalmatlanság, hitetlenség, félelem, ami uralkodik rajtatok. De azért ez a 40. versben, amikor Jézus csak megkérdezi, hogy miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Nem olyan kemény dorgálás ez, nem? Nem azt mondja, hogy mit képzeltek már? Hát mennyit bizonyítsak? Nem kezdi igazolni Jézus magát, igaz? Nem dorgálja a tanítványokat, hogy hát ne csináljátok, majd bennetek annyi mindenben reménykedek, és akkor most itt magatokat égetitek. Csak egy nagyon enyhe figyelmeztetés van Jézus részéről, és azt mondja, hogy tudjátok, hogy a belső egyéni döntésetek dobál benneteket? Ahogy bízol bennem, az szerint van a napi hangulatod. Nem? Csak gondold át a bármelyik legutóbbi napodat. Amikor minden szépen alakul, akkor egész jól érzed magad, és jaj, milyen gyönyörű a napsütés. És amikor meg valami rosszra fordul, akkor már a napsütés sem tud megnyugtatni igazából. De mi értelmi és érzelmi lények vagyunk. És az értelem és az érzelem viharban van annál a tanítványnál, aki fölébreszti Jézus, hogy nem törődsz azzal, hogy mi elmeszünk. És a 41. vers aztán a legmegdöbbentőbb nekem. Látjuk a helyzetet, hogy már tükör sima a tenger, már a csónak sem ringatózik, mert az olyan túl sokáig nem ringatózik, hogyha már nincs, ami dobálja. Megnyugodott a csónak is, a szél is elállt, a víz is tükörsima, és a 41. versben azt olvassuk, hogy most jön a legnagyobb félelem. Ugye ez a bibliai leírásban ezt a leges-leges-leges helyzetet csak azt mondja, hogy megfélemlének nagy félelemmel, pedig már a víz sima, a szél elállt, a csónak már nem ring, még van egy kis víz a csónakban, de az már nem fenyeget semmit. Még azt ki kell lapátolni, még a bokánkig ér a víz, vagy térd alatt, de már semmi nem fenyeget. És akkor tör rájuk a lehető legnagyobb félelem. Hogy van ez? De az érdekes, hogy mitől félnek? Mit kérdeznek maguk között? Kicsoda hát ez, hogy a tenger is és a szél is engednek. Értelmileg tudták, hogy Jézus kicsoda? Igen. Főleg most, igaz? Főleg most, hogy elcsendesedett a szél meg a víz. Főleg most tudták, hogy ő neki milyen hatalma van. És amikor erre rádöbbennek, akkor van a legnagyobb félelem rajtuk. Miért? Hát nem az kellene, hogy na hát nem nagyszerű. Miért nem örülnek? Mert bennük van a vihar, nem? Bennük van az értelmi vihar, az érzelmi vihar, és nem tudják eldönteni, hogy most Jézus tényleg a Messiás? Na most, hogyha ő az Isten fia, Hát akkor ő a teremtő, nem? Hát igen. Na hát, ha ő a teremtő, hát akkor, akkor ő teremtette a vizet, a tengert is, nem? A hegyeket. Hát akkor szerinted tud parancsolni a víznek, hogy, meg a szélnek, hogy csendesedjen el? Hát átélted, nem? Hát most szólalt meg, azt mondta, hogy hallgass, mémulja. Érzed, hogy a tanítványokon belül, a szívében, az érzéseiben van igazából a hideg-meleg helyzet, a bízok-nem bízok helyzet. És így van ez bennünk is, benned meg bennem. De ha az értelmünk vezetne csak, hát akkor nincs az a probléma, amit ne tudnánk az ő kezében látni, nem? Nem. Milyen problémát ne tudna ő megoldani? Hát minden problémát meg tud oldani, nem? A mai gender kérdést, vagy a mai európai kérdést, vagy zöld kérdést, vagy politikai kérdést, vagy háború kérdést meg tudja oldani? Mondjuk egy ilyen ukrán helyzetet meg tud oldani? Hát nem. Hogy ne tudna megoldani? Akkor érdemes bármiért is aggódja? Ha neked egészségügyi problémád van, nem tudja megoldani? Hát dehogy nem meg tudja oldani, nem? Anyagi problémád van, nem tudja megoldani? Hát dehogy nem. Na akkor miért is aggód? Hát mert érzelmileg is vagyok, nem? Én érzelmi ember is vagyok, és haladok az érzelmeimmel. Én azt hiszem, hogy ennek a történetnek az egy nagyon érdekes része, és most már be is fejezzük a délutáni óra, hogy azért érdemes elgondolkoznunk azon, hogy mennyire komolyan kell vegyem, hogy ő a teremtő. Ő mindenható. De nem csak, hogy teremtő és mindenható, hanem szeret téged meg minket. Szeret. Meg a szomszédodat is szereti, meg azt is szereti, akit te nem szeretsz. Azt is szereti. Törődik veled is, meg vele is. Ezt értelmileg tudod? Hát persze, hogy tudod. Érzelmileg tudod? Hát nem mindig tudok így érezni. Igaz? Nem mindig tudok így érezni. Főleg, hogyha mondjuk kaptam egy jó nagy pofont. Vagy fizikailag, vagy képletesen. Akkor nem biztos, hogy tudok így érezni. Pedig Jézus egyszerűen csak azt kérdezi, gondolkozz el azon, miért is félsz? Miért vagy félénk? Hát kivel vagy együtt a csónakban? Ha nem velem? Amen.